Jean-Pierre Attilról írott az édesapjáról egy igen tartalmas küzetet. Jean-Pierre K. Endre emlékezetet a Kisenciklopédia 9. küzetének a címe. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm a szerzőt, Jean-Pierre Attilát. Csak tisztelettel, szeretettel köszöntöm a Magyarok Világszövetsége körünkben megjelent elnökét, Patrubány Miklós. Tisztelettel elkérem elnök urat, hogy megnyitó beszédét mondja el.
Kedves magyar testvérek, szeretett csorstársaim! Köszöntöm a szerzőt, és köszöntöm holtában Kolozsvári Jean-Pierre Endrét, akinek a munkásságáról a Magyarság Tudományi Füzetek 9. száma szól. Bevezető sorokat írtam ehhez a füzethez, hiszen ez a füzet műfajában új a Magyarság Tudományi Füzetek sorában. Ez az első szerzői monográfia. Joggal kérdezhetné bárki, hogy miért pont Kolozsvári Endrét, Jean-Pierre Kolozsvári Endrét választottuk e füzetsorozatban elsőként a magyar kultúra nagy seregléséből. Joggal kérdezhetné bárki, hogy miért nem választottuk Aranyt, hogy miért nem választottuk Petőfit, hogy miért nem választottuk bármelyik magyar alkotót, akik az elmúlt évszázadokban maradandót alkottak. Választásunk több okból esett Kolozsvári Jean-Pierre Endrére. Az első és legfontosabb ok az a méltatlan elhallgatás, ami megítélésem szerint annak dacára, hogy 24 vagy annál is több kötete megjelent életében, és posztumusz kötetei is megjelentek. Annak dacára, hogy egészen különleges érdemeket szerzett a magyar őstörténet irányába való érdeklődésünk felkeltésébe, az egész Kárpát-medencei történelmünket belengő ködök oszlatására, az árpádkori ősgeszta, a török nyelven fennmaradt árpádkori ősgeszta, a tájéki hüngősz magyar nyelvű kiadásáért folytatott harcával. Szóval mondhatni, egy ember öltőnyi küzdelem, amely nem csak harcból áll, hanem kimagasló alkotásokból is. Szerzőjük egyaránt volt író, költő, tudós, oknyomozó történész, a formális logikától kezdve egészen annak a lehetséges alternatíváig menően vizsgálta az emberi lét körülményeit és dimenzióit. Ennek ellenére azt is írom felvezető soraimban, hogy ha ma egy közvéleménykutatást végeznénk és megállítanánk az utcán, pár száz embert, magyar embert is megkérdeznénk, hogy hallotta-e Jean-Pierre Kolozsvári Endre nevét, a többségnek minden bizonyára Kolozsvári Jean-Pierre Emil neve ugrana be. Nem kell ezen csodálkoznunk, mert ilyenné vált a magyar nyilvánosság. Hogy mikor vált ilyenné a magyar nyilvánosság, arra azok kapnak választ, akik ezt a füzetet megveszik és tanulmányozzák, akik Kolozsvári Jean-Pierre Endre munkásságát, műveit olvassák. Én úgy látom, hogy Kolozsvári Jean-Pierre Endre elhallgattatásának más oka is van. Ő egyike azon kevés magyar íróknak, akiknek a neve nem szerepel az 1957-ben kelt szörnyű levélen, amelyen 250 magyar író neve szerepel, akik állítólag aláírták 1957-ben az ENSZ-hez küldött levelet, amelyben 1956-ról azt írják, hogy akkor tombolt a fasizmus Budapest utcáin, és köszönetet mondanak a Szovjetuniónak, hogy lerohanta az Algó várost, és vérbe folytva az ellenforradalmat, mint írják, visszaállította Magyarországon a kommunista rendet. Nos, ha félkézen megszámolhatjuk azoknak a nevét, azoknak akkor már íróknak a nevét, közöttük Isdénesét is, akit szeretettel köszöntök, akiknek neve nem szerepel. Nem szerepel az 57-es szörnyű levél aláírói között, viszont Kolozsvári Grandpierre Emil neve természetesen ott van az aláíró között. Így hát érthetővé válik ilyen megközelítésből is Kolozsvári Grandpierre Endre mellőzése. És számomra, mint a sorozat főszerkesztője számára, az erkölcsi mérce meghatározó, ezért is támogattam minden eszközömmel és lehetőségemmel és szavazatommal is a szerkesztőbizottságban azt, hogy ez az összeállítás megjelenjék. De nyilván nem csak ez az oka. Kolozsvári Grandpierre Endre munkássága, amely az őstörténelmünk, ősvallásunk kérdéskörét bejárva a Kárpát-medencei történetünknek oly sok vonulatát külön kötetekben elemezve, a királygyilkosságok sorozatától kezdve elegészen a Mohácsi Vészi Lajos király három haláláig és négy temetéséig elmenően egy hidat képezhet, tehát ez a füzet egy hidat képezhet a magyarságtudományi füzetek két nagy tematikai osztálya között, az első és a második tematikai osztály között. Akik itt vannak, tudják, ismerik az eddig közzétett magyarságtudományi füzeteket, hogy az elvi alapvetésben kifejtettük. Elsősorban a magyar embert szeretnénk bemutatni, és társadalmát. Majd a második tematikai osztályban közzé tennénk azokat az elméleteket, amelyek a magyarság, a magyar nemzet kialakulásával foglalkoznak. Ennek a második osztálynak a neve a magyar nép etnogenezise. És Kolozsvári Grandpierre Endre írásai, munkássága mindkét tematikai körre kiterjed. Ugye az elsőben a magyar lelket, a magyar nyelvet, a magyar írást, és végül a magyar ember hitvilágát és a magyar ember társadalmát kívánjuk bemutatni. A második tematikai osztályban pedig, amint már mondtam, azokat a ma meglévő elképzeléseket, vagy koherensnek látszó elméleteket, amelyek a magyarság, a magyar nemzet kialakulását mára szinte láthatatlanná vált, de azért sok forrásból újra felépíthető, rekonstruálható őstörténelmünket próbálják megragadni. Ez a második ér, amelyet most Kolozsvári Grandpierre Endrét választottuk. Kívánom, hogy ez a füzet jelentsen áttörést, hiszen egyszerre ötvöződik Kolozsvári Grandpierre Endre egyéniségében és alkotásában a tudományosság és a művészi megközelítést. Eként a szellem tudományok és a szellem világának olyan teljessége bontakozik ki, amely ritmaság számba megy az egyre inkább szakmák szerint tagolódó világban. Kedvenc párhuzamomat idehozva Bolyai Jánost idézem, aki nem csak a matematikusként, hanem Euklidesz geometria megalkotásával, a semmiből egy új világot teremtve a legjelentősebb magyar tudományos alkotás letéteményésévé vált, de írt egy 7000 oldalas üdvtant is, amely máig kiadatlanul hever a marosvásárhelyi teleki TK-ban. Már attól is lehet tartani, hogy esetleg mire kiadásra kerülne, addigra esetleg meggyérülnek lapjai. Az, aki a semmiből képes volt a világ mindenséget, a korábbi geometriáknál sokkal pontosabban, sőt a mai űrkutatásokban és csillagászatban, amint azt Grand Pierre Attila nálamnál pontosabban megmondhatja, hát a világ mindenség tereit sokkal pontosabban megragadó geometria megalkotására, az nyilván Isten maga ihlette meg, és ha erre megihlette, akkor az emberi társadalmat és az ember és Isten viszonyát taglaló üdvtana is nemhogy figyelemre méltó, hanem minden bizonnyal korszakalkotó. Ilyen módon látom én Kolozsvári Grand Pierre rendszerében ötvöződni a művészeteket és az exakt tudományokat. Felhívnám még a figyelmet arra, hogy a 9. füzettel annak végén egy vita folyamat is indítunk. Nem közöljük újra azt a két tanulmányt, amelyet az első 8 lapszámban, az első 8 kötetben megjelentettünk, a Bodos László felhívását és az elvi alapvetést, amit jó magam írtam. Mostantól kezdve 10-15 oldalt minden magyarság tudományi füzetben fenntartunk az eddig megjelent írások kritikai vizsgálatára, azok kiegészítésére, pontosítására, helyesbítésére, velük való vitára. Fel is hívom ezen a magyarság tudományi füzetek eddigi szerzőit, eljövendő szerzőit, érdeklődő olvasóit, hogy keressenek meg minket írásaikkal ebben a vitafórumban, vitarovatban, természetesen nem parttalanul, nem csapongó módon, hanem elég szorosan és szűken véve a kiadott, a már megjelent füzetekhez való hozzászólásként azokat majd szándékozunk közölni. Úgy tekintsenek erre a vitafolyamra, mint hogyha megjelenne most a Magyarság Tudományi Füzetek mellett egy vita folyóirat, egy tudományos vita folyóirat, egy tudományos folyóirat, amely reflektál az itt közzétettekre. Ugyanis nem tartjuk sem magunkat, sem a szerzőket tévedhetetlennek, és az, amit én talán a leginkább nélkülözök a magyar tudományos életből, különösképpen történeti, őstörténeti vonatkozásban, az a vita. Itt nagyon sok orákulum van, nagyon sokan hirdetik a maguk egyedül üdvözítő tanait, de nem csak a Magyar Tudományos Akadémia által képviselt közeg nem hajlandó vitába szállni a körön kívüliekkel, hanem még a körön kívüliek sem hajlandóak egymással vitába szállni. Ezt az állapotot felszámolandónak tartjuk, és ezt a célt is szolgálja ez a vita füzet és sorozat, amely a Magyarország Tudományi Füzetekkel egybekötve jelenik meg ezután. Végül engedjék meg, hogy pár szót a szerzőről, Kolozsvári Grand Pierre Endréről, Endrének fiáról, Grand Pierre Attiláról is mondjak, akit nem kell önöknek bemutatnom, hiszen önök olvassák az ő munkásságát, az ő műveit, ismerik az ő munkásságát. Magam részéről egy kulcsmondatát emelném ide, amely az én szemembe őt igen magasra emelte. Akkor, amikor ezelőtt 2,5 évvel, most már körülbelül 3 évvel a Magyarok 7. világkongresszusának a megszervezésén fáradoztunk, és amikor eldőlt, hogy a 12 konferencia között, amelyből a magyarok 7. világkongresszusa összeáll, a 12 konferencia egyike a magyar kultúrának lesz szentelve, akkor annak szervező bizottságában a Grantier Attilát is meghívtuk, és ez szervező bizottság alakuló ülésén, ahol jelen voltak a bizottság ismert tagjai, Bonyavár Zsuzsa elnökletével és sokan mások részvételével, magát a Magyar Kulturális Konferenciának a lényegeit megragadni kívánó elsőkörű vitában Attila így fogalmazott. Talán nem idézem szó szerint, de a lényeget mindenképpen. Végül is ennek a kulturális konferenciának a legfőbb célja az kell legyen, hogy a ma élő magyarok számára, a ma élő magyar nemzedék számára, különösképpen a fiatalok számára egy élhető és használható jövőképet adjon, de nem légből kapott módon, ezt már én teszem hozzá, akkor a beszélgetés összhangjából ez kiderül, hanem a többi konferencia által elvégzett elemzések szintéziseként egy élhető, használható jövőképet adnunk a fiatalok számára. Hát a magyarságtudományi füzetek sem gondolja másképp, a magyarságtudományi füzeteket kiadó Magyarok Világszövetsége sem gondolja másképp, nem öncélúan és nem azért, nem csak a tudományos kíváncsiság hajt minket, amikor búvárkodni kezdünk a magyarság sorsát meghatározó bármilyen kérdésben, legyen az történelmi kérdés, legyen gazdasági kérdés, legyen politikai kérdés, legyen társadalom-szociológiai kérdés. Nem csupán a tudományos érdeklődés mozgat minket, hanem elsősorban az, hogy mindezeknek az ismereteknek a megjelentetésével, felkutatásával, közzétételével szolgáljuk azt a szintézist, amely elvezet minket egy élhető jövőkép felé, hiszen, amint hitem szerint ez a sorozat fel fogja tárni, a magyarságnak a gyökerei oly mélyre nyúlnak vissza időben, azokba az időkbe, amikor a Földön nem voltak bíróságok, hiszen nem volt bűn, és ki más révén juthatnánk el célirányosabban, rövidebb úton ezekig az időkig, mint Kolozsvári Grantier rendel révén, aki erről a kérdésről angol nyelvű tanulmányt is közölt. Kedves testvéreim, kedves vendégeim, kívánok Önöknek kellemes együttlétet, és visszaadom a szót az estházigazdájának, Meddi Gentének. Megköszönöm Grantier Attila munkáját és az édesapja emlékét nagyra értékelve indítom útjára a magyarságtudományi füzetek 9. számát.
Megköszönöm Atrubál Miklósnak, a Magyarok Világszövetsége elnökének, hogy bevezette a mai rendezvényünket, megnyitotta a magyarságtudományi füzetek és enciklopédia 9. számának bemutatóját. Itt van a teremben Kis Dénes költő, Atrubál Miklós is már köszöntötte, én is tisztelettel köszöntöm. Kis Dénes azok közé tartozott, akik Grantier rendjével jó barátságban voltak, nem csak barátok voltak, de alkotótársak is. A Népszava kulturális melléklete az a fórum volt, ahol Grantier rendjének a versei megjelenhettek, szépirodalmi jellegű, rövidebb írásai, alkotásai. Ezt a mellékletet annak idején Kis Dénes vezette. Tisztelettel felkérem Kis Dénest, hogy Grantier Endréről barátságukról, ha volt a kezében a füzet, akkor esetleg a kérdőről is szóljon.
Jó estét kívánok! Elnézést a késésért, ezt én már tudtam délelőtt, hogy nem tudott ideérni, mert olyan hivatalos ügyem volt, elnézést, és nem tudtam már késni. Ami Landfiel K. Endre, ez is számomra örökké Bandi volt, azt kérem, hogy nagyon izgalmas szellem. Nagyon izgalmas szellem, és olyan dolgokba kutakodott, amit nem véletlenül kihagytak a szakemberek. Hogy mondjam más? A történészek. Az ő könyvei, meg egyáltalán az ő gondolatai a magyarság legfontosabb kérdéseivel foglalkoztak. Tehát amit ő megírt, vagy meggondolt, vagy annak idején elmondott, mert nagy örömmel beszélt ezekről, és elég gyakran találkoztunk személyesen is, azok mind a legfontosabb kérdések. Az én első élményem még onnan van, amikor nem is vettem személyesen, a Móra kiadónál megjelent a Fekete Hóesés című könyve. Nem tudom, van-e önök között, aki olvasta. Minden esetre ez már jelezte azt az utat, amit ő majd befut. Amire ő vállalkozott. Tényleg magát titokfejtőnek gondolta, és az is volt. A Fekete Hóesés kitűnő könyv a Móra kiadónál jelent meg. Hát jó, hogy megjelent. Persze a szépirodalminál kellett volna megjelennie, vagy a Magvetőnél. Több kiadó akkor nem is volt, mert a Móra kiadó kiadta, hál' Isten, baráti segítséggel. Ez nem más, mint kérem a Zrínyi Batkan történet. Ha nem olvasták, ajánlom a szíves figyelmükbe, mert a magyar történelemben túlsúlyú volt a Batkan, az igazi is, meg aki annak álcázta magát, vagy annak mondták. Ezek a batkanok, ezek majdnem mindig valamilyen módon kötődtek a Habsburgokhoz. Hát ez a batkan is kötődött, és Rampér Bandi nagyon jól írta meg, és ez a munkája, nem tudom, azóta megjelente, nekem még az első kiadásból, aztán később ő adott. Ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy van itt egy ősi nép a Kárpát-medence közepén. Ezt egyre inkább nem a Magyar Tudományos Akadémia, nem a magyar történészek, egyre több nem magyar történész a magyar nyelvvel, vagy a magyar történelemmel, a magyar írással foglalkozó történészek, külhoniak írják. Csak egyet említek, biztos ismerik a Mario Alineit. Annak az ő könyvét, aminek az eredete címe, kérem, Etruszkó, una forma arcaikola ungaréze, ezt még nekem sikerült megszereznem, és meg rábeszélnem egy kiadót, hogy adja ki. Na most tudnék, hogy itt van a Michelangelo, a Nardello Michelangelo, aki ugye íráskutató. Ő írja, csak angolul jelent meg a könyve, nem tudok róla, magyarul még nem. Ugye nem? Magyarul nem jelent meg. Nem. A rovásírásról szóló könyve. Harmadik kiadás angolul jelent meg. Itt lent is az kapható. Tessék?
Csak angolul.
Csak angolul, igen. Ez már harmadik bővített kiadás. Most ő írja a könyve végén, mert ugye egyrészt azt írja, hogy a magyar rovás írás volt az ősírás. Tehát minden írás, ami létezik a világon, ezzel függ össze. Innen sugárzott szét, és nem fordítva. Miránk a saját, hát az itteni történészek, mert akadémikusoknak nevezett emberek, ezek tulajdonképpen, mintha magyarság ellen dolgoznának. Az iskolai könyvek, a tankönyvekben szintén ez áll. Tehát mi nem tudhatjuk meg, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. Most ez az olasz, ahogy a Mária Alinei is olasz egyébként, ezek az olaszok is, hát mások is, az angol, vagy egyéb más szerzők is, ők mutatják ki, hogy a magyarság, a magyar nyelv, a magyarság ősi nép. A legősibb népek egyike, a nem a legősibb. És a Kárpát-medence ős népe. Független attól, hogy volt, létezett névvándorlás, mozgás, amely nem csak keletről nyugatra, hanem nyugatról keletre is népbe ment. Tehát ez nem egy irányú dolog volt, hogy belementek a Laman csatornába, vagy az angol szigetekre, és ott maradtak, vagy nyugatra tőlük ott maradtak, visszafele is jöttek. László Gyulát kértem meg annak idején, halála előtt egy évvel, körülbelül másfél évvel, hogy írjon már arról egy tanulmányt, ő, aki hiteles ember, és nem volt se akadémiai tag, és egyáltalán szóval László Gyulát is mellőzték. Hogy írjon arról, hogy a honfoglalásnak nevezett időben, tehát 896-800-as években, írjon már arról, hogy akkor milyen népek voltak itt a Kárpát-medencében. Tudni, egyre inkább azt akarják belünket, még mindig hiába, hogy ő megint végre ezt a sikert, mert élete végén a kettős honfoglalásra egy kis könyvet kiadni, egy nagyon jóval lehettem bele, hála Isten, élete utolsó szakaszában, és bele beszélgettünk a Bandi munkáiról is, és ő azt mondta, hogy ő hét úgynevezett honfoglalást tudna bizonyítani, tudományosan. Nagyon nehezen jutottak el a kettőig. Most tehát itt annyi kérdés van velünk a magyarsággal kapcsolatban, amivel egyáltalán nem foglalkoznak a magyar történészek. Nem foglalkozik a Tudományos Akadémia, pedig erre képzett emberek vannak, hát legalábbis így néz ki, így látszik, de mindegyik, mintha ellenünk lenne. Ahogy az elmúlt 20 évben az első számú magyar közellenség a magyar kormány volt Magyarországnak, a magyar nemzetnek. Úgy a magyar tudomány, a történészek, vagy egyáltalán az akadémia. Hát már régóta tudják a Spanyolországban lévő népmaradványokat, akikhez már régen ki kellett volna küldeni valakit. Hát nem küldtek ki, aki kiment akár keletre, akár nyugatra a magyarság őseit kutatni, vagy a magyarsággal kapcsolatos tényezőket kutatni, azok mind a saját pénzükön, a saját erejükből, a saját szinte kilátástalannak lévő helyzetükből indultak el és mentek ki. Így is, ma már elérjük ott talán rövidesen magunkat, de csak azért, mert volt Randér K. Endre is, aki mindezeket az úgynevezett kényes kérdéseket, amivel nem foglalkozott a magyar tudomány, amelyekkel nem foglalkozott a magyar tudomány, ő mind azokat vette szemügyre. És nagy izgalommal, hát mindig nagy izgalommal és érdekességgel beszélt ezekről a kérdésekről, ugye, mert mind hasonlított a Zrínyi Vatkanos történetéhez, egyébként is egy izgalmas könyv. Szóval én nagyon ajánlom a figyelmünkben, nem tudom, hogy hát könyvtárakban talán kapható, megmondni, el lehet olvasni. Aztán ott van ugye a két király esete. Ugye a Mohácsi rész után két királynak is megtalálták a tetemét, ugye akkor szakadt három része tulajdonképpen az ország, és a két rész, egyet tanulként, kettő pedig, hát két magyar uralkodó élet, de ahhoz, hogy ők uralkodók lehessenek, ahhoz meg kellett találni a második Lajos tetemét. Meg is találták még hozzá kétszer. Na most a Bandi ezt nagyon izgalmasan írta meg, bizonyítéknak is elfogadható, amit ő megírt, hogy milyen galád módon viselkedtek a magyar uralkodók. Azt, hogy a nagy sereg elkésett a csatából. A Mohácsi rész, ami elég sokan most már írtak arról utána, később katonatörténészek, hogy az egy megnyerhető csata volt. Sőt, az elején nyerésre is állt. Hogy lesz valamiből, ami nagyszabású, szép, jó, hogy lesz valamiből eltékozolt, önkretett dolog. Bandi arra volt hajlamos, mert nagyon bántották ezek a dolgok, nagy műveltségű ember volt, hogy ezeket a kérdéseket alaposan, nagyon alaposan, szinte nyomozói munkával utána nézzen ezeknek, és ezeket földolgozza, ezeket megírja. Úgyhogy nagyon örülök, hát egyrészt annak, hogy a Magyar Világszövetsége ezt a sorozatot útjára indította, mert ugye ezek szép kiadványok, mindegyik, ami eddig megjelent. És mindössze 400 forintba került. 10 000 példa. Itt van végre egy alkalmas dolog, ami ugyan most az embereknek nagyon kevés pénzük van, de 3 újságára. És azt el lehet dobni másnak. Ez pedig egy egész családra, rokonságra való olvasmány, ráfér az országra, mert még mindig nem vagyunk otthon ebben a hazában. Mert Bandi barátom otthon volt. Otthon volt kezdettől, és minden munkájával ezt bizonyítja, és nagy segítséget ad ahhoz, hogy mi is eligazodjunk. Hogy tudjuk, amit a hivatalosság képvisel, leír, kezdve a finnugor ügytől a történelemig, hogy még mindig két napja van valamelyik tévé adóban néztem egy vitaműsor, ott még mindig kalandozó és zsákmány szerző hadjáratokról beszéltek. Ott László Gyula ezt megírta, nem egy munkájában, vagy a Bandi is, hogy azok szabályos háborúk voltak valamelyik német rendszerű német fejedelemséggel szövetségbe. Tehát szövetséges háborúk. És keresték Attila nyomait, illetve keresték Attila koronáját, meg Attila kincseit, amiket elraboltak és elvittek. Na kérem, ugye ma már tudjuk, hogy ez a Nagy Károly létezése egyáltalán, na az is megkérdőjelezhető, de az, hogy itt megelőzően a magyarságot, tehát 890, nem tudom hányos évek, 96-osan, vagy nem tudom hányos, hiszen ez nem úgy jött, mint a vonat, hogy befutott, berobogott Bereckén át, vagy másutt. Ez is egy nagyon előkészített dolog volt, és kérem szépen, azóta már többen is. Hát a Bandival már akkor erről sokat, nagyon sokat beszélgettünk, egyik fő témánk volt, voltak ezek a kérdések, és tulajdonképpen engem ő is nagyon ösztönzött erre, hogy ebben foglalkozzak, mert közben kiderült ugye, ahol én is elmentem egyébként Svájcba, Saint-Gallenbe, ott van egy kolostor, ahol régi levelek és okmányokon van egy olyan okmány, amiben 734-ben egy latin nyelvű szövegben már szerepel tudnék, a kutató azzal foglalkozott, hogy kereste a magyar neveket. Ez, hogy magyar, a lengyel, az unger, az ungár, az ungár, ezeket kereste. Ugye ez egy 700, 700, tehát az úgynevezett honfoglalás előtt 200 évvel megvan. Megvan egy dolog, amiben egy birtok adásvételi okmány, latin nyelvű, amiben kérem a birtoknak a határát, egyik határát, tehát mondom 700-734. Honfoglalás még nincs, még két évszázad kell adni. Ott már előfordul a birtok egyik határát, úgy hívják, hogy Stata Ungaro, tehát magyar út. Vagyis amit egy hivatalos adásvételi szerződésbe belefoglalnak, ez azt jelenti, hogy azt már az ott élők, már több nemzedék óta úgy ismerték azt a részt, hogy magyar út. Ugye amikor magyarok még nem is voltak állítólag ugye a Kárpát-medencében. Egyáltalán nem is voltak itt. Ki tudja, hol voltak. Mert az Árpád honfoglalása csak egy a sok közül, ha nagyon fontos is, de igyekeznek most már, eddig azzal sem foglalkoztak. Szóval a bandi sok dologban úttörő volt, és nagyon bátran foglalkozott ezekkel, noha jól tudta, hogy ezeket nem adják ki. Hogy nem lesz olyan fórum, amit az ő elgondolásai bizonyítottnak vehető munkáit kiadnák. Mégis ezzel foglalkozott, szinte megáltalkodottan, hogy így mondjam, a szó jó értelmében, és nagyon sokat köszönhetünk neki, úgyhogy Attila, aki ugyanúgy írja ezt a nevet, ahogy én, egy T és két L, most itt is van egy dolog. Hát ki ejti úgy ezt a nevet, hogy Attila? Hát így kell írni hivatalosan, két T, egy L. Senki. Nem ejtjük úgy, úgy ejtjük, hogy Attila, az L a kettő. De a Tudományos Akadémia, még akik ezzel foglalkoznak, ragaszkodnak. Hát örülök, hogy most de ezt így használod, mert én is így gondolom, hogy ezt így kell, és így van. Sok apróság mutatja egyébként, hogy mennyire becsaptak benne. És még most is megpróbálnak becsapni. Még most is jelentéktelen. Az egész trianoni dolog mögött is ez van. Úgyhogy a trianon is évezredes trianon. Ez a körülöttünk lévő népek, és a kázusokban az orosz szám, meg egyre más erők, mögött esélyben állt a trianon, az nem 1920-ban alakult meg, az csak az első hivatalosnak vehető szétcsomkolásunk. De ez a törekvés nagyon régi, és most is mindent megtesznek azért, hogy a magyarság ne önmagával foglalkozzon. Ez el is törődik. Hanem ezekkel a rettenetes, írtózatos, hazug, hamis és tűrhetetlen kártékony tévéműsorokkal, amiket ezek a... Nem akarok erről beszélni, inkább örüljünk annak együtt, hogy ez a könyv megjelent, hogy Attila vállalkozott, édesapja nagyon is szükséges édesapja műveinek, munkásságának egyrészt a további felére is. Másrészt kérem szépen, és tudósként is megteheti ezt, a csillagászat a sok mindennel összefügg, és annak, hogy a Magyar Világszövetség ezt a sorozatot kiadta, ami azt hiszem, hogy ennek előbb-utóbb kiremegy, hiszen ez még csak a 9. könyv, 9. füzet. Kérem szépen, ezt minden egyes magyar családnak meg kéne venni, ez nem pénz, 400 forint, de legalábbis minden egyes magyar történelem tanárnak meg kéne venni, ismernie kéne. A sorozatban sok olyan van, amiről az iskolában egész másként tanítanak, a tankönyvekben vagy nincs is ott, vagy ha ott van, akkor rosszul van ott. Tehát kérem, ez arra jó, hogy egy nagy félrevezetést, az ellenünk való áskálódás, ezzel megcáfoljuk, és tudjuk, hogy mi egy ős régi nép vagyunk, még akkor is, ha ezt mondjuk, ez csak a nyelvünk, meg ezek a munkák próbálják bizonyítani, de legalább tudjunk róla, hogy kik vagyunk. Mert ez a sorozat erre jó, hogy megtudjuk, kik vagyunk, honnét jöttünk, és hova is akarunk tartani. Arról is lehet egy kicsit mondani. Én nagyon örülök ennek a könyvnek, gratulálok Attilának is, meg a szerkesztőknek is, és örülök, hogy ezt itt önöknek elmondhattam, mert ez nekem is szívügyem.
Köszönöm Kis Dénes költőnek, hogy szólott. Grandier Attilát, ahogy Patrubány Miklós elnök úr is említette már, itt a Magyarok házában sokan ismerik. Könyvei után is valóban, de sikeres előadás sorozata volt a Herman Otto Társaság és a Szent László Akadémia közös szervezésében. Az édesapja is megfordult itt a Magyarok házában, előadást is tartott annak idején. Én antikváriumban dolgoztam a 70-es évek végén, a Bajcsy-Zsilinszky út, akkor Népköztársaság útja, a Andrássy út sarkán volt ez a könyvesbolt, és mivel a forrásokat egy kutató embernek nem csak könyvtárban lehet beszereznie, hanem maga is könyvtárat gyűjtött, gyarapított, felhasználta a beszerzett ritkaságait, tanulmányaihoz készülő könyveihez, gyakran bejárt ebbe az antikváriumba Grandpierre Endre. Ez a 70-es évek vége azért fontos, mint időpont, mert úgy a magyar tudományosságban, mint Grandpierre Endre életében egy igen fontos, szinte fordulatszerű esemény, amikor a Tarihi Üngörűsz szóba jön, és a Tarihi Üngörűsz őskronika felszínre hozatalában Grandpierre Endrének rendkívül nagy szerepe van. A Magyarság Tudományi Füzetben a most megjelent ben is erre utalások vannak, elolvashatják részletesebben, megnézhetik Grandpierre Attila szerkesztésében. Néhány mondatot erről a Tarihi Üngörűszről és a Tarihi Üngörűsz megjelentetésében, hogy milyen szerepe volt Grandpierre Endrének, erről szólanék. Ezt a kéziratot vagy őskronikát még a 19. században Vámbéri Ármin hozta el Törökországból, és helyezte el a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában. Bár korabeli ismertetések is voltak tudományos folyóiratokban, mégis egy évszázadra elsüllyedt ez az ősforrás, talán tudatosan jegelték, elrejtették, háttérbe szorították ezt a munkát. Prágában élt a 70-es, 80-as években korábban is Blaskovics József professzor. Ő vállalkozott arra, hogy lefordítsa a kéziratot. A magyar múltnak, őstörténetünknek ezt a rendkívül fontos forrását, de nem véletlenül volt rejtett forrás, és ahogy odáig nem volt szándék a hivatalos Magyarország részéről, hogy megjelenjen a Tarihi Üngörűsz, a kézirat Prágába való kiutatása után a másolat Prágába való kiutása után is akadályozni igyekeztek a megjelenést. Grandpierre Endre volt az, aki tanulmányaival, publikációival, sőt kapcsolatrendszere felhasználásával egy igen kiterjedt küzdelmet, harcot folytatott azért, hogy a Tarihi Üngörűsz megjelenhessen. Hosszú, alapos tanulmánya jelent meg előbb a kortárs folyóiratban, majd a kecskeméti forrásban, és talán nem véletlen, hogy mindkét folyóiratnak a főszerkesztőjét leváltották a említett publikáció közlése után. Felkereste Göncör Gyulában egyetemben Ligeti Lajos, egy akkor jó nevűnek számító orientalistát, a akkori hivatalos tudományosságnak a képviselőjét, aki minden módon a vesztegetéstől kezdve a fenyegetésig minden módon megpróbálta akadályozni, hogy Blaskovics professzor Prágában tovább foglalkozzon az őskronika fordításával, kéziratával. Felajánlotta Ligeti, hogy más munkáit kiadják Blaskovicsnak, csak álljon el a krónika további tanulmányozásától, fordításától. Ezt a küzdelmet Grandpierre Endre rendkívül következetesen vállalta. Kozsgai Imréhez írt több emberi levelet azokról a nehézségekről, amelyek a krónika esetleges megjelentetéséről tapasztalatok voltak ebben az időben. Végül megjelent a 80-as évek elején a Tarihimbürüsz Blaskovics fordításában, de nem engedték Blaskovicsnak, hogy például a krónikás kifejezést belevegye a művébe, tehát átírva, átdolgozva jelenhetett meg ez a mű a saját korában. Rendkívül érdekes forrásanyag, ahol a csodaszarvas legendának a több változatával találkozunk. A magyarság ősei Hunor Magor űzik a csodaszarvast mindig a Kárpát-medence felé, és hiszen az a rendeltetésük, hogy itt éljenek a Kárpát-medencébe, hogy birtokba vegyék a Kárpát-medencét, és amennyiben ennek a küldetésüknek nem tesznek eleget, hogy mindenféle csapás éri a magyarságot. Ez a szarvasűzés, ez a déli származás elméletet támasztja alá, tehát semmi köze nincs a sokat emlegetett finnugor elmélethez, az északi származás elmélethez. Ifjúsági regényként, vagy ifjúsági regénynek álcázva jelentek meg a 80-as években, vagy még korábban Grandpierre Endre művei. Ignác Rózsa regényei esetében volt hasonló az eset, Ignác Rózsát is elzárták a publikációtól, és ilyen csellel, ilyen különös módon kapott mindkét szerző valamilyen fajta nyilvánosságot. Titokfejtő volt Grandpierre Endre, mint ahogy az róla többször is elhangzott. A magyarság Kárpát-medencei őshonosságának volt a híve, emellett érvelt, emellett számos tudományos szintű érvet hozott fel. Ez a gondolat mások munkásságában, például Magyar Adorjánéban is már korábban megjelent, de az az érvrendszer, amely ezt úgy igazán alaposan alátámasztja, az a titokfejtőnek, Grandpierre Endrének köszönhető. Egy egészséges történelmi gyanakvás él a magyarságban, és ennek az egészséges történelmi gyanakvásnak megfelelő Grandpierre Endre szemlélete is a már említett Királygyilkosságok című mű a példa erre. Királyaink feltűnően korán haltak, például a Habsburg uralkodókkal összehasonlítva, és krimi regénybe illő, hogy milyen hatalmas számban nem természetes módon végezték pályafutásokat, hanem gyilkosság áldozatává váltak. A magyar őshazáról, az őstörténetünkről, a magyarság megmaradásának esélyeiről előadássorozatot tartott annak idején a József körúton, és ez az előadássorozat füzetek formájában megjelent, Történelmi Központi Titkai ennek a füzetsorozatnak a címe. A krónikák igazát vallja, vagy veszi védelembe Grandpierre-re. Meggyőződése volt, hogy egy népnek saját magáról hamis tudata nem lehet, hogyha őseink úgy tudták, hogy szkíták vagy hunok, akkor nyilvánvaló igazságról van szó, és ezt az igazságot nem lehet a tudományosságból kihajítani, bármennyire is történt kísérlet erre a 19. században. Attila és a hunok, ahogy a két háború között Szász Béla írt egy hatalmas átfogó könyvet erről a témáról, és a Varta Miklós Társaság gondozásában jelent meg az említett mű a 40-es évek elején. Ugyanígy ez a téma rendkívül mélyen és alaposan foglalkoztatta Grandpierre-t. Évtizedeken keresztül dolgozott a témán. Így történhetett meg, hogy a mű életében nem került befejezésre, hanem fia Grandpierre Attila fejezte be ezt a művet. Mindkettőjüknek köszönjük, hogy Attiláról és a hunokról a történelmi igazságot olvashatjuk. Megkérem tisztelettel Grandpierre Attilát, a szerzőt, Grandpierre Endre fiát, hogy szóljon édesapjáról, szóljon a frissen megjelent Magyarság Tudományi Füzetről.
Nagyon örülök, hogy eljött ez a nap, hogy fölmerült ez az ötlet, hogy ebben a Magyarság Tudományi Füzetek sorozatban édesapámról egy külön szám jelenjen meg. Nagyon köszönöm ezt a Magyarok Világszövetségének, Patrobány Miklósnak, aki egyébként bizonyos értelemben sorstársának tekinthető édesapámnak, hiszen ő is titokfejtő. Amikor arra gondolunk, hogy miért nem kap a Magyarok Világszövetsége támogatást, akkor a honlevélben olvasható a legújabb számában, hogy megfejtett egy bizonyos titkot Patrobány Miklós az arany vonattal kapcsolatban, és mivel ennek a titoknak az lett a következménye, hogy Magyarországnak nem kell több milliárd vagy forintos, vagy több milliárd dollárra rúgó kárpótlást fizetnie, mert ezek az aranykincsek ma is Amerikában vannak, és ez Patrobány Miklós segítségével vált nyilvánossá. Ezért a magyar állam erre nem volt kötelezhető, és ennek úgy tűnik ennek a következménye, hogy a Magyar Világszövetségetől megvonták a teljes támogatást. Tehát a titokfejtésnek a magyar állam javára történő megoldása a magyar állam részéről büntetést váltott ki, és sorstárs ebben édesapám a Grandpierre K. Endrével, aki egész életében ilyen titkokkal foglalkozott, és úgy gondolta, hogy az emberi életnek, az ő életének a legfontosabb feladata a homály oszlatása, a világosság, a fény, az élet világosságának, az igazság fényének a fölragyogtatása, mert ez vezet el bennünket, az igazság fog bennünket elvezetni oda, hogy a magyar jövő végre biztos alapra helyezhető, mert az igazságot kell kivívnunk, és ez az, ami elmaradt az ismert magyar történelem elmúlt 1000 évében, meg kell vívnunk a szellemi szabadságharcunkat ahhoz, hogy utána a gyakorlatban is meg tudjuk vívni a gyakorlati szabadságharcot, ami azt jelenti, hogy olyan gyakorlat, úgy kell átépíteni az életünket, olyan közösségeket, olyan jogot kell alkotnunk, olyan társadalmat kell felépítenünk, ami a magyarságnak hivatott, és ami a magyarság igazi sorsa, és amit föl kell fedeznünk ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani.
Na most édesapámról hadd mondjak egy pár szót. Igazából, amikor az egyik barátja, aki jelentős szerepet játszott az életében, Majtényi Zoltán, aki az első könyvének, az Ördög apostolainak is biztosította a nyilvánosságot, a Móra könyvkiadónál dolgozott, és a második könyv a Fekete Óes is itt jelent meg, tehát Majtényi Zoltánnak is köszönhető, hogy ezek a könyvek napvilágot láttak. És amikor Majtényi Zoltán olvasta ennek a könyvnek a kéziratát, akkor ezzel kapcsolatban elmesélte nekem, hogy hát édesapád, vagyis Endre, Grandpierre Endre, egy rendkívüli ember volt, mert ő, mint a könyvkiadóban dolgozó és a könyvkiadásban szerepet játszó ember, rengeteg sok szerzővel találkozott, olyan írókkal, akik Magyarországnak a színelvát képviselték. És azt mondja, hogy ő úgy szólván mindenkit ismer. És azt mondja, hogy édesapád teljesen kiemelkedik ebből a mezőnyből, egészen rendkívüli volt, tehát szinte azt lehet mondani, az összes többi egy bizonyos osztályba sorolható, és édesapád pedig nem, hanem egészen rendkívüli volt. Valami különleges van a sorsában. Most, amikor jöttem ide föl ebbe a terembe, Göncsi Tamással találkoztam, megkérdeztem, hogy tudna esetleg egy pár szót szólni, mert ő is ismerte személyesen édesapámat, és hát ő éppen dolgozik, de azt mondta, hogy hát sajnálom, hogy nem tudok jönni, de azt el kellene mondani, hogy édesapádnak különösen most a földi életből eltávozván derül ki róla teljes fényében, hogy milyen rendkívüli valaki volt, egészen más, mint a többiek. Valami egészen egyedülállót képviselt és hordozott magában. Na most, én személyesen ismertem őt, és természetesen nagyon szoros kapcsolatban álltunk, nagyon gyakran találkoztam vele, de annak ellenére, hogy a gyakori találkozás sokszor lecsökkenti annak a találkozásnak a jelentőség tudatát, de a levegőt, bármilyen csodálatos és nagyszerű, de nem ünnepeljük minden levegővétel alkalmával. De valahogy édesapám esetében ez is másképp volt, mert akármikor találkoztam édesapámmal, ami rendkívül gyakran megesett, valahogy úgy éreztem, hogy ez már korai kis gyerekkoromban is, hogy valami különleges állapotba kerülök, tehát kibirult az arcom, és valahogy a vérnyomásom is föl, vagy a pulzusom, a szívem is gyorsabban dobogott, és valami különös, nagyszerű állapotba, tudatállapotba kerültem, ami nagyon gyakran fordult elő, mert gyakran lehettem a társaságában, és amit senki másnak, mással való kapcsolatomban nem érzékeltem. Nem tudom, hogy ez pontosan ilyen esetről sem hallottam még, ami szintén jelzi azt, hogy valami különleges titok lappang a titokfejtőben, és sok olyan világnagysággal találkoztam, mint például Viktor Ambarcumian örmény csillagászal, akit a világ 10 legnagyobb csillagászok között tartottak számon, és amikor nála dolgoztam 4 hónapig, és a közvetlen munkatársa lehettem, minden héten találkoztunk és megbeszéltük a csillagászattal kapcsolatos gondolatainkat. Őt is ismertem, és őt valóságos istenként tisztelték ott Örményországban, annyira kiemelkedő személy volt, és találkoztam sok más világnagysággal is. Tavaly szerveztem egy tudományos konferenciát Magyarországon, Budapesten, ahol ott volt például Paul Davis, aki szintén a mai világnak az egyik legismertebb szerzője és tudósa, és sok más világnagysággal is találkoztam életemben, de egyikkel se, hogyha így megpróbálom elvonatkoztatni magam attól, hogy én a fia vagyok, hanem megpróbálok teljesen tárgyalagos lenni, akkor is egyikkel se tudom egy kalap alá venni, hanem nekem is úgy tűnik, hogy vannak az összes többi ember szinte olyan, hogy megvan a szokásos menete dolgoknak, és van szinte egy ünnepélyes létjelenség, akinek van valami titka, amitől olyan rendkívül és egyedülálló tud lenni. Azt remélem, hogy erről a titokról is tudok most mondani egy-két szót. Hogy mi volt ez az egyedülálló titok? Abban a reményben, hogy ezt az egyedülálló titkot egyrészt én is valamennyire meg tudtam érteni, és a javamra tudom fordítani, és a magyarság és az emberiség javára tudom fordítani. Másrészt azért teszem közzé, hogy ti mindannyian, illetve önök mindannyian, és az egész magyarság, ha lehet, próbálja megérteni, felfogni és a javára fordítani azt a titkot, amit én sok évtizeden keresztül próbáltam megfejteni, és azt, hogy most hol tartok, annak a titoknak a megfejtését, mert ki volt Randier K. Endre, hogy erről egy személyes megközelítésben beszámolhassak. Én úgy gondolom, hogy nézzük sorra azokat a tényeket, hogy mit tett, csak most nagyon vázlatosan, tehát hogy csupa olyan kérdéssel foglalkozott, ahogy itt elmondták előttem, amik gyakorlatilag tiltott kérdések voltak, de nem azért foglalkozott velük, mert tiltottak voltak, hanem mert a legnagyobb kérdések, a legalapvetőbb, az élet legnagyobb kérdései, a magyarság legnagyobb kérdése, a magyar történelem alapkérdései, tiltott kérdések. És ezek nem maradhatnak tiltottan, megoldatlanul. Bátorság kell hozzá, és kitartás, és ami még fontosabb, munka, kitartó, célra vezető, szervezett tevékenység, életvitelszerű, szervezett tevékenység egy ügy megvalósítása érdekében. Na most ő benne ez is megvolt. Na most, tehát ilyen alapkérdésekkel foglalkozott, olyan kérdésekkel, amik a tiltás dacára is ő előtte a jelentőségük világos volt, és mivel jelentős kérdések, ezekkel foglalkozni kell. Nem csak Randier K. Endrének, hanem mindannyiunknak. Volt egy ilyen jelmondata, amit a titokfejtő kör jelmondatának adott. Életünk alapkérdései megoldást követelnek. Nem hagyhatjuk az életünket megoldatlanul, és nem dőlhetünk úgy a sírba pár évtized szélmalomharc után, hogy ne tisztáznánk az életünk alapkérdéseit. Ehhez jogunk van, és ez a kötelességünk. Ez az életünk alapkérdései megoldást követelnek. Ebben persze segítségre is szükségünk van, csak is arra számíthatunk, hogy egymást segítjük. És ebben az egyik legnagyobb segítség a számomra édesapám Randier K. Endre volt. Tehát ezeket a tiltott kérdéseket azért próbálta megfejteni, mert az életünk alapkérdései megoldást követelnek, és az életünk alapkérdései vannak betiltva a mai világban. Így aztán azt is lehetne mondani, hogy teljes mértékű összeütközésben állt a modern világgal, a modern világot irányító háttérerőkkel, és maga vívott egy olyan szabadságharcot, amit tulajdonképpen a magyarság, a titokban ott élő magyarság, aki a magyarság valódi életerejét jelenti, a titokban ott élő magyarságnak, ugye a 15 millió, 16 millió magyar embernek, akikről nem szólnak a hírek, de akik valóságban jelentik a magyarságot, ezeknek a fölemelésére, a magyar embereknek, a magyar sorsnak a fölemelésére és megvilágítására fordította az életét. És így tehát azt lehet mondani, hogy hogy olyan kérdéseket próbált megoldani, amik létfontosságok, életfontosságok, amik mindannyiunk számára életfontosságok. Na most, tehát már maga a kérdés felvetése és a témaválasztása is teljesen elütött a normáktól. A normák úgy tűnik jó részt arra való, hogy órázon tartsák a magyarságot, a mi szellemünket, a minden egyes embernek a szellemét beépítse a saját öncenzúránk tiltó táblái közé, és hogyha mi beépítettük önkéntelenül is, mert ebben a tiltó légkörben élünk, és tudomást veszünk ezekről, és hogyha elfogadjuk őket, és nem lázadunk, akkor szinte beépülnek a szervezetünkbe. De édesapám ezek ellen lázad, hogy megtisztítson ezektől bennünket. Na most, hogyan lát, amikor fölismeri valaki azt, hogy mondjuk tisztázni kell azt, hogy a magyarok őshonosak-e a Kárpát-medencében vagy nem, hogyan látott ehhez hozzá? Édesapám nem úgy látott hozzá, ahogy minden történész a világon hozzálátott volna. Tehát, hogy egyszerűen megnézi azt, hogy mit írtak erről, és a túlnyomó részt a legtöbb történész azt írja, olyan munkát folytat, hogy ezekből és ezek alapján összeállít egy következőt. Édesapám nem így dolgozott. Nem az volt a célja, hogy egy újabb művet alkosson, hanem az, hogy megfejtse, hogy mi az igazság. És ehhez neki szüksége volt az igazság érzékelésre, szüksége volt egy olyan logikára, egy olyan kés élességű vas logikára, amit egészen páratlan képesség élt benne, arra, hogy az értelmet, a logikát tervszerűen fejleszte, és mint az emberiség leghatékonyabb védő fegyverét, védő eszközét fogta föl a logikát és az értelmet. Azt az értelmet, amit a modern társadalom éppen azért, mert értelem, a sárgatipor leértékel, és az adatokat, a tényeket helyezi előtérbe, és azt a logikát, azt az értelmet, ami a tényekkel kezdeni tudna valamit, a magyarság, az emberiség érdekében ezt a hatalmas világító fegyvert leértékeli. Másodlagos, huszadrangú jelentőségűnek értékeli. Azt mondja, mindenkinek lehet az a vélemény, amit akar, az nem számít. Annyiféle elmélet van, ahány ember, tehát nem számít az értelem, nem számít a logika, csak a szilárd tények. És ezzel ki akarja verni a kezünkből a legnagyobb fegyvert, az értelmet, ami sokkal fontosabb az értelem, mint bármelyik tény. És szinte, mint az összes tény együttvéve. Mert hogyha valakinek a védekező képessége megvan, akkor bárhonnan ki tudja verekedni magát. De hogyha valaki azt mondja, hogy én elfogadom a tényeket úgy, ahogy vannak, akkor mire megy? Úgyhogy édesapának föl kellett fedeznie ahhoz, hogy ez bátorsága legyen, szokatlan és szinte lehetetlenül tűnő kérdéseket megoldani, újra kellett értékelnie az értelem jelentőségét, a logika jelentőségét, a logika miben létét. És újra is értékelte. Erről szólt az élete, az életének a központja, az izzó magja, mert ráébredt arra, hogy az emberi logika nem úgy dolgozik, ahogy az akadémikus felszínes logika, a formális logika, ami logikai műveleteket jelent, matematikailag leírható logikai műveleteket, ami tulajdonképpen az ő felfogásában a felszín felszíne. Fontos, hozzá a felszín az, ahol megvalósulnak a dolgok. Fontos, de ez nem deríti ki a logika lényegét. Mert a logika egy alkotóerő. Képes a logika valamire olyasmit felfedezni, ami addig még nem volt, ami újdonság, ami lényeges újdonság. Hogyan tud valamiféle logika lényegi újdonságot előteremteni? Hát ez egy tulajdonképpen, hogyha meggondoljuk, ez egy varázslat. Valamit, ami nem volt, a logika segítségével hirtelen ott látjuk. Nem lehet látni, teljesen lehetetlen, kizárt dolog, hogy valamit meg tudjuk világítani, és jön a logika, és azt mondja, csiribú, csiribá, és egyszer csak ott látja mindenki, az egész világon, minden ember képes, napnál világosan látni, hogy ez így van, és addig senki sem látta. Ez egy csodálatos, hatalmas nagy fegyver, egy csodafegyver, de nem támadó fegyver, hanem életfegyver, az élet kiküzdéséért, az élet fölfedezéséért, és az élni való élet megvalósítására szolgáló, a természet adta csodaképesség, varázslatos képesség, mágikus képesség. Akárhogy nézzük, ez, hogyha én azt mondom, hogy mágikus képesség, akkor azt lehet mondani, hogy a mai világban, hogy azt mondja, hát ez költészet, mágikus képesség, ugyan hol van ez a szigorú tudományhoz. Na most én történetesen éppen szigorú tudománnyal is foglalkozom, és ezek alapján, az érvek alapján, amit itt próbáltam elétek tárni, belátható, hogy a logikának ez a teremtő képessége, az alkotó képessége, ez az, amiért a logikát egyáltalán létezik. És az, hogy valami képes arra, hogy teremtsen valamit, ami addig nélküle nincs, és ami nélküle nem tárható föl, nem világítható, az bizonyos értelemben mágikus logikának, mágikusnak nevezhető. Tehát ezek tulajdonképpen szigorú tényekként kell, hogy gondoljunk rájuk, ahhoz, hogy az igazi jelentőségüket fölfogjuk. Úgyhogy édesapámnak egy olyan, az igazi titka, az, hogy ilyen rendkívüli személyiség volt, az abban állt, hogy az életnek a valódi lényegével olyan egybeforradtságban, olyan közel állt az élet izzó magjához, az ahhoz az izzó értelemhez, ami a valódi kozmikus életfolyamnak a lényegét alkotja, érzékelte az életet nagyon szorosan, nagyon közelről, intuitív, vagyis magyarul ösztönös megérzés alapon, amit ő nagyon sokra értékelt, nem pedig leértékelt volna, mint ahogy a modern világban az ösztönök, azok csak leértékelendő, minden, ami az emberre kapcsolatos és az életre kapcsolatos leértékelendő, és mi az, ami sokra, hát a törtetés, a pénz, és így tovább. Tudjuk, mit értékel sokra ez a mai kifordult világ. Édesapám nem volt kifordult, hanem ő a természetes épséget, az élet eredeti mi voltára volt éhes, és ezzel foglalkozott, és ennek köszönheti azokat a felfedezéseit, hogy a logikát magát új alapokra volt képes helyezni. És ilyen teljesebb logikával, ami a valóságnak a legmélyebb titkát is magába foglalja, az élet legnagyobb titkát is, ezzel a csodálatos logikával közelítette meg a történelem kérdéseit ugyanúgy, mint azt a kérdést például, hogy a magyar nyelv honnan ered, mikori, az, hogy a magyar nyelv ősnyelv, erről ezt is évtizedeken át kutatta. De a természettudományos kérdéseket is. Mindegyik alapvető természettudományos kérdést külön-külön módszeresen, rendszeresen, szervezetten kutatta, és fejlesztette a képességét, hogy ezeket a kérdéseket észben tartsa, és minél mélyebben felfogja. Tehát, hogy világosan összefoglaljam, hogy miben látom én Granger K. Endrének a jelentőségét, a személyes élet vezetésének, az életvitelének a jelentőségét a mi számunkra, mert úgy gondolom, hogy a személyiségének is van egy rendkívüli hordereje az én életem számára biztosan, de azt gondolom, hogy ez közérdekű is abban az értelemben, hogy az ő titka, amiről itt most egy pár szót tudok csak felvillantani, az, hogy egy olyan világlátással rendelkezett, olyan világképpel, ami szokatlanul mély, életközpontú, igazságközpontú, és amihez olyan erősen kötődött, hogy a modern világ minden értékénél többre értékelte, mégpedig életvitelszerűen, tehát az egész életével. Úgyhogy egy szokatlanul rendkívüli, egyedülállóan mély világképről van szó, amit ő kidolgozott, kifejlesztett, aminek azonban nem kell feltétlenül egyedülállónak lennie. És bizonyos értelemben nem is teljesen egyedülálló. Ő benne talán csak a mértéke ennek a csodálatos világképnek a felismerése és a mélysége benne egy rendkívüli mértéket ért el. De remélem, hogy ez a rendkívüli mérték nem lesz sokáig rendkívüli, és azért szeretnék egy pár szót mondani, hogy mindannyiótokban éljen az a fajta csodálatos rendkívüliség, ami a valóságnak, az életnek a lényege. És ami édesapám személyiségének is a lényege volt, vagyis a természettel való olyan egybeforrottság, amit egyébként édesapám úgy értékelt, hogy a természettel egybeforrottság a magyarságnak a legfontosabb tulajdonsága. És a természettel való egybeforrottságról bizony hozzátehetjük, hogy a természetről egybeforrottság azt is jelenti, hogy az igazságról való egybeforrottság. Na most, amikor az ember az igazsággal egybefor, akkor szinte a hajam is égnek áll, ugye, mert érzem, hogy ez hadüzenet a modern világ hazugság áradatának. Hogy mindent el akar rothasztani, eleven. Ugye? Hogyha ezt az elkötelezettséget, ezt fölébred bennünk az az ösztön, ami benne kell, hogy legyen, ami minden ütött, vert állatban benne van, hogy afeneljen meg, az életem, ahhoz ragaszkodom. Nekünk is így kellene, hogy föl, hogy szinte az égnek álljon a hajunk, hogy hadat üzenjünk mindennek, ami lerothaszt bennünket. És az igazsággal forjunk össze, az élet igenlése, az élet akarattal. És tudjuk, hogy ebben a természet, a valóság mellettünk áll. A valóság egészen, a politikai hatalmaságok szánalmas hangját, a valósághoz, a világegyetemhez képest. Akik űzik a bábjaikat, torogatják az orruk előtt, és egymást becsapják, és magukat becsapják, és kergetik az egyik cukorfonalat és a másik cukorfonalat. Miközben a valóságot nem érzékelik, és hogyha nem érzékelik, nem igazán emberek. Az emberi mi voltunkhoz való ragaszkodás soha ne hagyjuk magunkról leverni, hanem minden körülmények között az ember nem élhet olyan világban, még a kommunista diktatúrában sem volt képes, még a kommunista állam hatóság sem volt képes arra, hogy az emberi mi voltunkat kiverje belőlünk. Tehát ma sem hagyhatjuk ezt, és soha nem hagyhatjuk, hanem tudhatjuk azt, hogy az élet gazdagabb, teljesebb annál, mint aminek ez a hazug, kifordult világ mutatja, és hogyha ezt a teljesebb, mélyebb oldalát, amit Jean-Pierre Cahen-re műveinek és az életének a tanulságaként mi is közelebbről láthatunk, ha ezt mi a valóságos életünkbe beültetjük, akkor a magyarság sorsa nincs veszve, nem lehet veszve, és még közelebb kerül ahhoz, hogy a magyar jövőre minél hamarabb rátaláljunk. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen Jean-Pierre Attila csillagász kandidátusnak, a szerzőnek, hogy édesapjáról szólott. A füzetről néhány mondatot még szóljak, hogy épül fel, mi található benne. Mielőtt ide jöttem volna a Magyarok házába, megnéztem a ma használatos irodalmi lexikont, hogy mi van benne Jean-Pierre Endréről. Meglehetősen kevés, mondjuk 8 sor és egy irodalomjegyzék. Ehhez képest egy részletes, alapos életrajzot köszönhetünk Attilának, édesapja munkásságát felvázolta, családtörténetre, a család eredetére is utal. Tehát olyan adatokat, olyan tényeket tudhatunk meg az életrajzból is, amit nem eléggé tudtunk, vagy nem pontosan tudtunk, vagy esetleg egyáltalán nem. A művek nem csak felsorolása, de rövid tartalmi ismertetése is megtalálható a magyarságtudományi füzetben, és Jean-Pierre Attila fontosabb könyveiből szemelvényeket olvashatnak az érdeklődők. A füzetben azt hiszem, hogy most először egy vitafórum is indul, a korábbi füzetekhez hozzászóltak és hozzászólhatnak az érdeklődők a későbbiekben is. Tehát ezekből a szerkezeti egységekből áll össze egységes egészé a füzet, és igaz, hogy a mai rendezvény előtt másfél-két órával kaptam kezembe a füzetet, de így első nekifutásra is azt hiszem bizton megállapítható róla, hogy Jean-Pierre Attila hűtükröt tartott édesapja elé, és ebből a hűtükörből Jean-Pierre Cahen-re munkássága megismerhető, fogódzót ad, kapaszkodót azoknak, akik tovább szeretnék elmélyíteni tudásukat, akik esetleg egyenként is kézbe szeretnék venni Jean-Pierre Cahen-re könyveit. Hölgyeim és uraim, egy ilyen összejövetel mi betorkolna másba, mint füzetvásárlásba, könyvásárlásba és dedikációba. Mint említettem, szerencsésen megérkezett a mai napon a füzet, tehát kint az előtérben megvásárolható, és a szerző Jean-Pierre Attila az érdeklődőknek szívesen dedikálja az édesapjáról szóló könyvet. Jó vásárlást, dedikáltatást, szép jó estét, és a jövőben is látogassák a Magyarok Világszövetsége rendezvényeit.
Szent László Akadémia 3. Oktatási Társaság rendezvényeit.